Eredményes élet találkozó, 2009. június 26-a.
Ha minden igaz, és reméljük, hogy az, akkor folytatni fogjuk az Efezusiakhoz írt levelet, és az egyik legklasszabb részhez érkeztünk. Nem egyszerű részhez, de annál mélyebb, annál praktikusabb, ha lehet mondani. Egy ilyen szót kerestem, hogy az életünket megválaszoló részhez. Nagyon sokszor tűnődünk azon, hogy ugye keresztényként mit kell csinálni, hogy fog működni ez nekünk. Mi az, amit érdemes kérni, mi az, amit nem. Ilyen kategória egyébként nem biztos, hogy van, mert legrosszabb esetben, ha kérünk valamit, akkor Isten válaszol a kérésünkre, és legrosszabb esetben a válasz az az, hogy amit szülőként is sokszor adunk a gyerekünknek válaszként, hogy nem. De attól kérni még lehet, igaz? Tehát ez így rendben van. Pont ezen gondolkoztam, hogy vajon mennyire egészséges az, hogyha megvan a szabadságunk arra, hogy örüljünk dolgoknak, hogy reménykedjünk dolgokban, de esetleg anélkül, hogy görcsösen ragaszkodnánk hozzájuk. Egy érdekes hozzáállás, hogy az ember nem mer remélni, az ember nem mer kérni, az ember nem mer nagyot gondolni, mert mi van, hogyha csalódok. És nem vállalom ezt a kockázatot. Kisebben gondolkozom, akár mesterségesen, a biztonság kedvéért, hogy nehogy érzelmileg sérüljek. És azt gondolom, hogy ez az érzelmi sérülés eleve egy hamis gondolat. Tehát, hogy miért kéne sérülni érzelmileg abban, hogy kaphatok fagyit? Most nem, Pistike, Sanyika. Most ebédelünk, de utána. És akkor ez most egy... Oké, tehát akkor később majd 20 év múlva, vagy 30 év múlva a pszichiáterem majd kianalizálja, és el fogja mondani, hogy ez... Azért lettem ilyen, mert apuka nemet mondott egyszer. Tehát, hogy miért ne lehetne az ember ennyire szabad, ennyire rugalmas, hogy merjen álmodni, merjen kérni, és aztán el tudja fogadni, hogyha Isten másképp vezeti. És emögött azt gondolom, emögött a félelem mögött egy kis, kevés erőforrással működő élet van. Sokat beszél ez a világ arról, hogy mit jelent gazdagnak lenni, és nem is feltétlenül cáfolom a paramétereket, amiket használ. Ha az embernek sok pénze van, az a gazdagságnak egy formája. De önmagában talán nem az egyetlen formája, és lehet, hogy nem is a legfontosabb. Szerintem az egyik fajta gazdagság, amit én biztos, hogy szeretnék magamnak, az a fajta érzelmi gazdagság, az a fajta lelki gazdagság, ahol én merek élni, ahol szembe merek nézni a következő nappal úgy, hogy nem félek attól, hogy mit hoz. Ahol nincs egy listám, amin fel van írva, hogy a következő napnak mit kell hoznia ahhoz, hogy én örömmel és boldogsággal élhessek, hanem azt mondhatom, hogy amit Isten hoz nekem holnapra, az úgy lesz jó. És bennem megvan az a rugalmasság, megvan az az érzelmi, lelki képesség, hogy örömmel, hálával fogadjam bármi jön is. Oké, tudom, ez óvatos dolog, mert mi van akkor, hogyha valami fekete leves jön másnap, valami igazán nehéz dolog. De ott van az ígéretünk, hogy mindent a javunkra használ Isten. Ott van az ígéret, hogy felkészít minket a jövőre, és ebben a felkészítésben muszáj, hogy használjon olyan eszközöket, amelyek néha kellemetlenek. Ha az ember elmegy edzeni, Ernő, te ezt biztos tudod, az edzésen az edző mindig, szia Ernő, gyere, csináltam kávét neked, ülj le, remélem nem fáradtál el, csücs le egy picit. Kis gimnasztika, ha? Jó, úgy érzed, meg lesz ma a kis gimnasztika? Kis karkörzés, ez az, elfáradtál, ülj le, Ernő, egy picit. Nem, azt hiszem nem ezt csinálja, nem? Mi csinál az edző? Kihajtja belőled a mindent. Sőt, azt erőatlétaként azt hiszem vannak olyan gyakorlatok, amik így a teljesítőképességen túlra visznek, ugye, ilyen negatív gyakorlatok. Megcsináltad, és aztán ő még segít három ismétlésben, de épp csak annyit, hogy te összecsináld magad. Ugye, te a fájdalom küszöbig terhel, hogy növekedhess, hogy fejlődhess. És amilyen ostoba vagy, ne haragudj, Ernő, visszamész másnap. Hát, ugye, te ki csinál ilyet? És miért mész vissza? Mert érted, hogy mi történik. És mert a végcél, sőt, igazából annak a tudatában, hogy mi a végcél, maga az út is élvezetes. Hogy hát mindjárt be fogok feküdni abba a gépbe, és a fájdalom küszöbig, az elmém megzavarodásának a határáig fogom terhelni magam, és élvezem. Oda akarok kiugodni, hogy a keresztények mazohisták. Nem, de oda akarok kiukadni, hogy Isten igazi embereket akar faragni belőlünk. Olyan jellemvonásokkal, olyan szeretettel, olyan belső erővel és olyan belső gazdagsággal, ami csak úgy nem történik meg. Ugye, te ott hagysz egy kertet, csak úgy magára, hadd nőjön. Hát abból nem egy gyönyörű, nem is tudom, angolpázsitos műalkotás lesz, hanem abból egy gazos udvar lesz, vagy nem is tudom micsoda. Igaz? Azt a kertet nyírni kell, munkálni kell, dolgozni kell, hogy Isten ugyanezt csinálja velünk. És ahhoz, hogy ez a gazdagság, amire igazából vágynánk, szerintem minden ember vágyna rá, hogy a lelkében egy olyan erővel, egy olyan megingathatatlan békességgel, örömmel, szabadsággal, ahol mer remélni, ahol nem naív, vak optimizmussal néz a holnapra, hanem egy igazi, megalapozott képességgel arra, hogy egyrészt tudja, hogy Isten hozza a holnapot, ezért ugyanaz a szeretet lesz benne, ami a tegnapban és a tegnap előttben is volt. Másrészt, hogyha esetleg egy nehéz gyakorlat jön holnapra, hé, van miből. Ha Isten velem, kicsoda ellenem, be tudok feküdni a gép alá, és nyomok 8 helyet 12-t, és remélem nem a 12-nél csinálják meg a személyi igazolvány fotómat. Jó, akik jártak így kondizni, azok esetleg így tudják, hogy hogy van ez. Úgyhogy csak erre gondoltam, hogy megtanulni kérni, megtanulni hálásnak lenni, megtanulni naívan örülni, és a naívat azt idézőjelbe téve, mert ha ismered Istent, és ismered az ő ígéreteit, akkor nem naivitás jót várni. De a világ szempontjából sokszor az, hé, Sanyi, miért vagy optimista? Megnéztem a könyvelésedet. Hogy értem, neked most a rituális öngyilkosságon kéne gondolkoznod. És közben bambán mosolyogsz. Miért? És nem azért, mert naív vagyok, hanem mert ismerem az Istenemet. És ez azt hiszem, hogy egy nagyobb gazdagság, vagy legalábbis egy nagyon jó kiegészítő, vagy egy olyan, amit nem akarnék mellőzni a másik mellett. Sem. Sőt, igazából, ha választanom kéne, hogy a bankszámlámat veszítsem el, vagy ezt, akkor azt gondolom, hogy inkább a bankszámlát, mert azt újra lehet csinálni. Tehát az nem olyan nagy kérdés, ha az ember él, ha élek. Csak sokszor nem élünk, csak létezünk. A túlélésért, anélkül, hogy harcolna velünk valaki, küzdünk nap, mint nap, önmagunkkal, az ürességünkkel, a megválaszolatlan kérdéseinkkel. Ha a szívem tele van, ha emberként rendben vagyok, a falon is átugrom, a rablónak is nekirontok, nincs lehetetlen. De ha zűr van odabent, ha ott hiányzik a lényeg, akkor tegyél bele a jóba, és elveszítem. Tegyél bele a jóba, és nem fogok tudni örülni neki. Prédikátor könyve mondja, hogy Isten ajándéka az, hogy valakinek gazdagságot adott, és megengedte neki, hogy örüljön neki. Sok embernek van olyan jóléte, amit ránézésre irigyelhetsz, de amikor esetleg a szívének, a lelkének a helyébe kellene lépned, nem tudom, hogy mondják ezt, mindegy. Tehát amikor azt kéne érezned, amit ő érez, és azt kéne gondolnod, amit ő gondol, akkor azt mondanád, hogy Úristen, Nem akarok cserélni. Nem akarok cserélni. Úgyhogy mi a gondolat? A gondolat csak az, hogy Efezusiakhoz írt levélben erről fogunk beszélni. Ez a rész jön, ami elmagyarázza, hogy hogyan lesz egy ilyen belső erőnk, hogy hogyan lesz ilyen életünk. Úgyhogy Gyurinak átadom a szót, nem akarom a mai reggel egyetlen szellemi pontjától megrabolni a közösséget, úgyhogy gyere Gyuri, kérlek.
Jó reggelt. Szerintem a szellemi pont már eljött egyébként. Ezt így jó. Sanyi már megragadta a lényeget, úgyhogy én max csak, nem tudom. Na mindegy, majd Isteni a dolog. Isteni a lehetőség, hogy szóljon hozzátok. Én meg itt vagyok, és majd használ. Oké. De mielőtt egy szót is szólnék tovább, tényleg imádkozzunk, jó? Csak egy rövidet. Hogy drága Uram, kérlek, tarts meg minket ebbe a szellemiségben, amelyről ugye Sanyi most beszélt néhány szót. Kérlek, Uram, hogy meg tudjuk ezt ragadni a mindennapjainkban, az életünkben, hogy helyesen lássuk, mi az igazán fontos, minek van nagyobb súlya, és ugyanakkor mindennek megtalálni a helyét. A gazdagságnak, az örömnek, de ugyanakkor a szomorúságnak, a fájdalomnak is. És nem akarunk elbújni, Uram, az élet elől, hanem veled tényleg szembe merünk nézni mindennel. És nem levert seregként, vereséget szenvedett vitézként élhetünk, hanem győztesként, akik a jó csapathoz tartoznak, a világbajnok csapathoz. Úgyhogy csak szólj, csak taníts minket, erre kérünk, drága atyánk, Jézus Krisztus nevében, ámen. Ámen. Egy rövid gondolat, egy picit ilyen más síkról indulok el. A napokban megrendeltünk néhány infóterméket a Balázzsal, és nem tudom, ilyen 40 DVD és több ezer oldalnyi anyag, és így ránéztünk, hogy hú, ez milyen jó, ami mazohista természetünkkel, hogy ez most tanulni fogunk éjjel-nappal megint, amiből sokan majd profitálnak persze, és a kezembe jutott egy anyag, ami 2005-ben íródott, és hát úgy néztem el, hogy hát 2005, ma már 2090, ugye az internet világában ez elavult, tudod, ez. Hát, de azért elolvasom, mert egy olyan ember írta, aki így tud valamit a témába. És így kezdi, egy nagy felfedezést tett, hogy az internetes, de egyébként bármilyen vállalkozóknak az egyik legnagyobb hibája, amit ő elkövetett az élete előző szakaszába, nagyon sokszor, hogy mindig valami újat próbált kitalálni, mindig azt kereste, hogy mi nincs még, és ő pont azt akarta csinálni, ami még nincs. És ehelyett rájött, hogy sokkal jövedelmezőbb legalábbis, ha azt csinálja, hogy elkezdi nézni, hogy mi működik, mit adnak el, minek van már forgalma, miért adnak az emberek pénzt, ugye? És ez nem egy új gondolat sokatoknak, de ez volt az ő nagy felfedezése. És ez ugyanolyan igaz akkor, mint most. És a másik, az ebből következő konklúziója meg az volt, hogy ne te próbálj mindent kitalálni, hanem használd fel azt, amit már az elődeid megcsináltak. Úgy értem, állj rá a vállukra, és úgy építkezz. Ne a nulláról próbálj megcsinálni valamit. Ugye erre jó példák, mondjuk az autógyártók, akik folyamatosan beépítik a tapasztalataikat a következő modellbe. Vagy az hozzám közel álló példa, hogy a fejlesztés, szoftverfejlesztésnél is manapságtól halott ügy, hogyha nulláról elkezdesz fejleszteni valamit, mert már annyi minden van, hogy inkább tudod, keresd meg, hogy a működő komponenseket is rakd össze, és tedd hozzá a saját zsenialitásodat, és tudod, ne a nulláról építkezz. és ez nagyon egybecseng egyébként Prédikátor 1.9-el, ugye, ami azt mondja, hogy nincs új a nap alatt, és minden, ami van, az már tudod, az már megvolt, ha máshol nem, Istennek az elméjébe, aki teremtette az eget és a földet, és mindent, ami rajta van. És ez egy nagyon-nagyon érdekes gondolat, mert ez csak egy illusztrációja volt ennek, hogy mert erről beszél Isten Róma 11-ben, illetve Pál csak így rádöbben a valóságra, és amikor valaki rádöbben körülbelül ezeket mondja, ez Róma 11.33-ban, azt mondja, hogy ó, milyen hatalmas Isten gazdagsága, milyen mélységes a bölcsessége és végtelen a tudása, milyen nehéz megérteni döntéseit, ki képes követni, hogy Isten mit miért tesz. És amint mondja az írás, ugyan kiértheti az Úr gondolatait, és kiadhat neki tanácsot. És még ez egy idézet Jobtól. Kiadott valaha is elsőként az Úrnak, hogy most annak visszafizetését várja. hogy ahogy így próbálunk rájönni, hogy lehet élni ezt az életet, úgy értem, vagy hogy lehet mondjuk úgy vállalkozni, hogy legyen profitunk, ugye akkor valami hasonlóra kell rádöbbennünk, mint ez a, akitől idéztem, ez a John Rees nevű egyik legzseniálisabb marketinges figura jelenleg a piacon. De ugyanakkor összhangban van azzal, amit Pál mond, hogy rádöbbenek, hogy hihetetlen az a tudás, hihetetlen az a sok minden, ami már rendelkezésre áll, és itt most az alapelvekről beszélek, nem pedig a legújabb technikai vívmányokról, ugye, mert abból egyre több van. Tehát, hogy mindig vissza lehet menni ezekhez az alapelvekhez, és nem kell újakat kutatni, nincs egy olyan titok, ami nem lett volna kijelentve, amit csak néhány ember tudna. Nincs ilyen. A titok az ki van jelentve, az itt van leírva, hogy amiről a Sanyi elkezdett már beszélni, hogy van ez a mindenható Isten, aki minden hatalom, és akinek olyan bölcsessége van, amit nagyon nehezen érthetünk meg, de rendelkezésünkre áll. És ahogy elkezdem ezt megérteni, egyre nyitottabbá válok Istenre, egyre jobban akarom ismerni őt, és akkor itt jön be az, hogy már merek kérni tőle, mert megismerem őt, merem kifejezni a szívem legmélyebb vágyait neki, mert ismerem őt, merek kérni bármit tőle, mert tudom, hogy ki ő, és de mindig lenyűgöz az, hogy az ő bölcsessége végtelen, az, hogy ő tud mindig nekem újat mutatni, de igazából tudod, ő maga végtelen, de amit itt megteremtett a Földön, azok az elvek, azok állandóak, attól fogva, hogy megteremtette őket, az a szellemiség, tudod, az a mód, ahogy az ember élheti az életét, úgy értem, persze változtak a körülmények, mondjuk az Édenkert óta, de ahogy Isten megteremtette, tudod, az működik, és ugyanúgy működik most is. És van egy nagyon jó idézet Zsoltárokban, és ez egy utolsó gondolat ehhez, hogy igazából ez is egy ima, tényleg, és azt mondja Zsoltárok 62.11-ben, hogy a vége a versnek a második felében, hogy a vagyonban, ha nő, ne bizakodjatok. És előtte mondja, hogy rabolt javakkal meg ne kevékedjetek, mert azok hiába valóak. Hogy értem, ne bízz benne, ha nő, de ugyanakkor az is ott van, hozzá lehet mondani, hogy ha fogy, akkor meg ne aggódj miatta. Mert a 12. vers azt mondja, hogy mert egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom az Istené, hogy Isten kezébe van minden, és ezért, ha kapok valamit, nem mondhatom, hogy azt az én erőmből szereztem, mert tudom, hogy itt olyan erők mozognak a háttérben, aminek tudod, én max csak szemlélője, vagy kis részben befolyásolója vagyok, de a nagy dolgok azok tényleg Istennél történnek. És még ugyanebben a szellemben mondja itt, hogy csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem. És az igazi béke, az igazi nyugalom, az csak itt van. Csak ott van, ahol ismerem, hogy kicsoda Isten, és bátran bármit merek tőle kérni. Mert tudom, hogy amit ő tesz, az én javamra használja, és nem tesz olyat, ami nekem rossz lenne. Úgyhogy Isten ilyen, hogy mindenható, és a legjobbat akarja nekem adni. És én tudod, nem értem mindig az útjait, nem értem mindig a módokat, ahogy cselekszik, de bízhatok benne, de benne lehet reménységem, és békém lehet. És pont azért, mert amikor elkezdem megismerni, hogy kicsoda ő, hogy amiről az Efézusi levél első 3 fejezete szól, hogy elkezdem megismerni, hogy ő már ugye Efézus 1, a Föld megteremtése óta, vagy előtt ő már tudta, hogy én ki vagyok, ki leszek, és mi fog velem történni, és látta a döntéseimet, nem szólt bele, de látta előre a döntéseimet, és a legjobbat tervezte körém, ő így, tudod, így a legjobbat akarta körém rakni. És néha nem így tűnik, ugye? Csak akkor ott van, amit Pál mondott, hogy kicsoda értheti Istent, hogy mit miért tesz. Tehát a vége jó lesz, és lehet, hogy nem minden, úgy értem, aki szándékosan ezt el akarja utasítani, annak lehet, hogy ő nem tudja ezt élvezni, de aki csak egy kicsi, halk igent mond, tudod, azért minden, úgy, az részesül az összes áldásában és nyerességében ennek. Csak ennyit akartam mondani, azt hiszem. Oké? Okay? Hogy átadom a szót. Köszönöm.